Kassák Lajos. Az 1930-40-es évek magyar irodalma. Tverdota György előadása.
A múlt héten eljutottunk a Kassák költészeti, avantgárd költészetének a vázlatos áttekintésében a számozott versekig, és a számozott versek első darabjáig, a 0x0=0 című versig, és azt mondtam róla, hogy ezzel elkezdődik Kassák pályáján egy új szakasz, amelyik a dadaizmushoz kapcsolható leginkább. Az első, nem tudom pontosan mennyi, mert nem néztem meg, nagyon nehéz is megkülönböztetni különben a dadaizmust attól, ami aztán utána következik. Tehát a költői gyakorlatában nagyon nehéz a kettőt elválasztani. Utána konstruktivista korszak következik, de ez nem nagyon látszik a számozott verseknek a hangvételében és a felépítési módjában. De esetre az első 50 vers körülbelül a dadaizmusnak a szellemében született, vagy hogyha úgy gondoljuk, hogy a dadaizmus az dadaizmusból a ló meghal, a madarak kirepülnek megírásával kezd kikapaszkodni a költő, akkor sokkal kevesebb igazi dadaista vers, akkor csak 18 vagy 19 dadaista verse van Kassáknak. Az első vers, amelyikről a múlt órán beszéltem, amit föl is olvastam, ez a 0x0=0, és arról megállapítottuk azt, hogy ez egy olyan vers, amelyik egy totális vákuumban keletkezett, egy olyan állapotban, amikor Kassák kénytelen a tanácsköztársaság után emigrálni Bécsbe. Bécsben egy rövid reménykedő időszak után, amikor azt gondolják még, hogy vissza tudnak talán jönni Magyarországra győztesen, mert a Horthy rendszer nem tudja magát fönntartani. Erről egy idő után le kell mondaniuk az emigránsoknak, és akkor kerülnek valójában reménytelen helyzetben. Bécs nagyon nem szívesen fogadja be az emigránsokat, amit meg is lehet érteni, mert hát ugye felforgató elemekről van szó, akik mindenféle zavart okozhatnak, ingyen élőkről, akiknek nincs munkahelyük, nem dolgoznak, kávéházakban ücsörögnek, tehát maga a város se olyan túlságosan szívesen fogadja őket. Kassák ráadásul megbetegszik, kórházba kerül, és a kórházba írja ezt a 0x0=0 című versét, amelyiknek az a sajátossága, hogy tükrözi ezt az állapotot. A versből nagyon jó ki lehet olvasni azt a érzelmi, hangulati, tudati mélypontot, amelyikbe Kassák került a megírásakor. Ugye a reménytelenség bazaltoszlopai virágoznak fölöttünk, a reménytelenség, mint kulcsszó, éjjel-nappal ilyet fekete lovakon ügetünk a koponyánkban, a reménytelenség után ugye az ijettség, az ijedelem, a félelem fogalmazódik meg, ha néha föl szeretnénk ordítani a kínjainkat, de fogaink között szétporlanak a hangok, tehát a kín, a kínlódás, és folytatódik a vers, ó, együgyű állatok, lovak, szamarakésti, borjazó tejenek a jószágú istálókban, halleluja, karácsonykor íródik nyilván a vers, tehát a Jézus születésekor, ez lopakodik be a versbe, mint téma. Öntsétek felénk szemetek meleg szomorúságát, a szomorúság egy újabb kulcsszó, amelyik a verset jellemzi. Kioltatatlan tüzek lobognak a mellünkben, és rémülten számoljuk, hogy homlokunk alatt befordultaknak a tükrök, tehát a rémület, újra az ijedelem, a félelem jelenik meg, aztán nem olvasom végig a verset újra, mert sietnünk kell a pálya végig gondolásával. Még egy sort és egy szólamot olvasok föl. Gondoljátok meg a halál tenyerén feküdni reggeltől estig és estétől reggelig. Tehát megjelenik a halál, mint az életnek a befejezése, mint minőség. Tehát a 0x0=0 olyan dadaista vers, az egyetlen olyan dadaista verse Kassáknak, amelyik, hogy úgy mondjam, közvetlenül felmutatja azt a motivációt, amelyből születik. Tehát azt a végső elkeseredést, azt a mély érzelmi és szellemi hullámvölgyet, amelyikbe a költő kerül. A többi dadaista vers, tehát az egyes számtól kezdve egészen addig, amíg ezek a versek dadaistának tekinthetők, sajátos felépítésűek, egyfajta a retorika teljes leépítésre jellemző rájuk, tehát abban az értelemben, az ékes szólás értelemben, és a pátosz, a patetikus beszéd értelmében vett retorika leépítése. De ez a fajta közvetlenül lefordítható érzelmi állapot, hangulat többé nem tapintható ki. Ezekben a versekben nem tapintható ki, mintha valamiféle halandzsa szöveget olvasnánk, az az embernek a benyomása az első olvasásra. Van, akinek az élményében, tapasztalatában ez a halandzsa marad meg, tehát hogy az egész, ezek a számozott versek nem mások, mint értelmetlen össze-vissza beszélés termékei. Van, aki aztán valamiféle zenei kompozíciót lát bele, vagy érez bele a szövegekbe, tehát a halandzsán túl valamilyen esztétikai, sajátos esztétikai élményt is okozhatnak ezek a versek. Ismerek olyan kiváló szakembereket, akik kifejezetten szeretik ezeket a számozott verseket, akiknek én mondjuk, hogyha ők ezt mondják, akkor a művészi élményüknek hitelt adok. Ebből csak egyet olvasok föl, nem is tudom, talán a 9-es számút, hogy láthassák, hogy miről van szó. Úr ír, kutya ugat, kakas kukorékol, Annácska, tedd le a kezeidet, mert kinyitom az ablakot. Látod, ő eljött, és póznára tűzte a szemeit, hogy könyörtelenül a vesénkbe láthasson, a kakas pedig aranyspirálisokat kukorékol, íme az asszonyok már hónuk alá pakolták a világot, és kisétáltak a körutakra. Mindez olyan, mint a harangozók álma Rómából, vagy még olyan se. Szegény masamódlány elfelejtette, hogy egyszer ő is csukott nadrágos angyalka volt. Kutyák ellepték az udvarcs, némelyek a holtányérba mártják orrukat. Hidd el, alig láthat valamit az ember önmagán kívül. Néha még gondolok a bátor csavargókra is, akik énekelve átvonulnak rajtam, mint valami nyitott kapun. De azért mégiscsak legjobb lenne meghalni. Annácska gyermekkoromból még eszemben maradt két halottas ló, szép fekete bóbitákkal, a linke vinceilén, nagyhasú koporsókon már errefelé nyargalásznak az asztalosinasok. Képzeld el, ismerőseink vízgyöngyöket nyomnának ki a szemeikből, s mi, akik mindig távol legeltünk egymástól, megmásíthatatlanul tudnánk, úr ír, s a házak építését nem lehet a tetővel kezdeni. Na most hát ugye azt lehet mondani, egy ilyen szöveg olvasása korinak nem sok teteje van, de hát mégis irodalmárok vagyunk, vagy irodalomtörténészek, vagy kritikusok, tehát ezzel mégsem érhetjük be. Érdemes odafigyelni ezeknek a verseknek a felépítésére talán. Az egyik olyan dolog, hogy amit érdemes megemlíteni, az, hogy ezek a szövegek szólamokból épülnek föl, szabad versben vannak természetesen írva. Egy szólam sokszor egy sort tesz ki, de gyakran előfordul, hogy egyetlen sorban, hosszú szabad verses sorban több közlési egység, több egymástól elválasztott, egymástól független közlési egység, tehát szólam helyezkedik el, de az is előfordul, hogy egyetlen egy szólam több sorra terjeszkedik ki. Tehát, na most ez az egyik sajátossága. Most ezek a szólamok önmagukban sokszor banális kijelentések, sokszor fejük tetejére állított paradox megfogalmazású mondatok. A összekötő kapocs közöttük az, amit a ló meg hanem madarak kirepülnek poéma kapcsán a szakirodalom sokat elemzett, ezek a pseudo összetett mondatok, álmondattan jellemzi ezeknek a szövegeknek a belső koherenciáját. Tehát olyan mondattani kapcsolatok létesülnek egyes mondatok vagy szólamok között, amelyek valójában, tehát formailag a mondattan szabályos, és a mondattani szabályok és a bennük közölt tartalom ellentmond egymásnak. Tehát ellentétes mondatokat fogalmaz meg a költő, két olyan kijelentés között, amelyek között nincs ellentét. Következményes mellékmondatban fejti ki a gondolatait, de úgy, hogy a két mondat egymásból nem következik, és így tovább, és hát vagylagos felsorolások találhatók, de valójában nincs igazi diszjunkció, tehát nincs megkülönböztetési lehetőség a vagyok között. Tehát a mondatani kapcsolatok az egyes részek között rendkívül lazák, látszólagosak, vagy kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy ellent mondjanak annak a funkciónak, amely miatt egy költő alkalmazza őket. Ebből következik az, hogy ezeknek a szövegeknek a belső koherenciája rendkívül laza. Egymástól szinte teljesen független szövegelemek, szekvenciák kapcsolódnak egymáshoz, megmagyarázhatatlan, önkényes, egyszeri, ötletszerű, rögtönzésszerű kapcsolatban ugyanúgy lehetne, föl lehetne cserélni ezeket a sorokat, vagy ezeket a szekvenciákat. Az elsőt lehetne a második helyére illeszteni, és a másodikat az első helyére. Nem nagyon vennénk sok mindent észre, nem nagyon változna tulajdonképpen a szövegnek az értelme. Most ez a dadaizmussal, mint irányzattal, mint ideológiával tökéletesen összefügg, hiszen a dadaizmus a legradikálisabb változatában oly módon igyekszik tiltakozni a kultúra értelmetlensége ellen, amelyikbe ugye az első világháború vitte bele az emberiséget. Az első világháború, amely leleplezi az ember előtt azt, hogy a nyugati kultúra tulajdonképpen önmagában értelmetlen. A költészetnek az a feladata, hogy lerombolja a költészetet. Tehát a vers önmagát rombolja le, önmaga értelmét vonja kétségbe. Egy ilyen ideológia kifejtésére az ilyen szövegek tökéletesen alkalmasak. Na most, hogyha ettől eltekintünk, értelmet nem nagyon lehet, vagy érdemes ezekben a szövegekben keresni. Szimbolikus jelentést nem nagyon érdemes keresni bennük. Azt hiszem, hogyha valamiféle élményt nyújtanak, akkor egyfajta zenei élményt nyújtanak. Nehezen meghatározható tónusúak a közlések, tehát nem lehet azt mondani, mint a 0x0=0 című vers esetében, hogy hát ez egy ilyen kétségbeesett, végsőkig elkeseredett lelki állapotnak a tükörképei, mert nem tükröznek semmiféle lelki állapotot. Na most 1924-ben Kassáknak az egyik újabb szövetségese, akivel Bécsben ismerkedett meg, és aki Bécsben pártolt hozzá, egy sok nyelven beszélő, kiváló fordító az illető, ő volt az első, azt hiszem, aki magyarra fordította Joyce-nak az Ulisszeszét, Gáspár Endrének hívják ezt a fordítót. Ez Kassáknak a nyelve lett, az egyik nyelve lett. Ugye Kassák nem tudott idegen nyelveket, és hogyha, mivel hogy az avantgárd az nemzetközi jellegű áramlat, tehát ebből következett az a szigorú kényszerűség, hogy az avantgárd képviselői, sőt, hát főleg vezető képviselői kénytelenek voltak folyamatosan, állandóan újra meg újra tárgyalni más nemzetekhez tartozó avantgardistákkal. Tehát egy magyar áramlatnak, mondjuk a népi mozgalomnak a szervezői és a résztvevői bezárkózhatnak a magyar nyelvbe és a magyar kultúrába. Az avantgárd ezt nem teheti meg. Egy magyar avantgárd szerzőnek vagy szerkesztőnek, főleg olyannak, mint Kassák, futuristákkal, expresszionistákkal, szürrealistákkal, tehát franciákkal, németekkel, olaszokkal, oroszokkal folyamatos tárgyalásban kell lennie, bizonyos egymásnak kölcsön adnak szövegeket, és így tovább. Na most, tehát Kassák, aki nem tudott nyelveket, hát németül bizonyára valamennyire tudott, mert Bécsben élt, és kenyeret csak kellett vennie, meg föl kellett szállnia a buszra, de olyan Isten igazából nem tudott idegen nyelveket. Neki az egyik nyelve, tehát az a személy, aki neki segített a nyelvi közvetítésben, az Gáspár Endre volt. Ez a Gáspár Endre írt egy könyvet Kassákról, egy apológiát a kassáki művészetről. Ennek az a címe, hogy Kassák Lajos az ember és a költő. 1924-ben a Julius Fischer Verlagnál jelent meg ez a kis könyvecske. Hát vastag könyv méretei vannak, de azért olyan vastag, mert a lapok ugye akkoriban vastagok voltak. Kicsi a tükör, tehát tulajdonképpen inkább azt lehet mondani, hogy egy füzetet írt Kassákról, amelyben Kassák Lajost a modern magyar költészet legnagyobb alakjaként méltatja. Nyugatosokkal is foglalkozik, róluk is ír, meglehetősen nagy lenézéssel. Egyetlen egy olyan nyugatos van, aki Gáspár Endre szemében komolyan számít, és ez Ady Endre. Tehát Kassák Lajost Gáspár Endre Ady Endrével veti folyamatosan össze, általában úgy, hogy Ady Endre mindig vesztesen kerül ezekből az összehasonlításokból, és olyannyira magasra értékeli Kassáknak a művészetét, hogy nemzetközi méretekben is nagy költőnek, nagy művésznek tartja. Ez a csúcspontja, ha úgy tetszik, a Kassák renoméjának, Kassák költői presztízsének a 20-as éveknek a közepe, amikor a saját hívei, tehát egy szűk közönség réteg, a legnagyobb magyar költőt látja benne. Ezután ez a presztízs csak rombolódik, csak zsugorodik, és mire hazaér Magyarországra, addigra egy ilyen középszerű szintre száll le. De mindegy, a lényeg az, hogy Gáspár Endre Kassák Lajos költészetén demonstrálja, hogy milyennek kell lenni a modern költészetnek. Milyennek kell lenni a modern költészetnek, ugye, na most ennek a során az, amit eddig áttekintettünk, azokat a korszakait Kassáknak, Gáspár Endre lebecsüli ahhoz a korszakhoz képest, amelyik a jelenben van. A jelenben a Kassák dadaista versei vannak, a számozott költemények, aztán a számozott költeményeknek a későbbi, magasabb számú sorszámmal ellátott darabjai, tehát a konstruktivista költemények. Tehát Gáspár Endre a dadaista és a konstruktivista Kassákot tekinti a csúcsnak, és ehhez képest Kassák korábbi stádiumai mind le vannak értékelve. Ezeket, amiket a múlt órán vettünk, azokat a verseket, azoknak a verseknek a gyűjteményeit, korszakát, úgy tekinti Gáspár Endre, mint amikor Kassák nagy művészete még nem forrott ki tökéletesen, és akkor még csak tematikus verseket írt. Tehát Gáspár Endre szerint, amikor egy költő külső témát választ, akkor alárendeli a mondandóját annak a témának, amit kiválaszt. Tehát általában a verseknek a címe az, ami a témát megjelöli, nem feltétlenül, nem mindig és nem egyforma mértékben, de mondjuk a címe jelzi egy versnek az, hogy van egy témája, arról igyekszik a költő beszélni a versben, amit címként megad. Tehát ezek a tematikus versek. A tematikus versekben a költő még nem képes magát teljes egészében kifejezni, akkor még valamilyen témának alárendelve fejti ki azt a világról, azt a képet, amit alkotott. Amikor a költészetének a csúcspontjára hág egy költő, mint amilyen Kassák Lajos, akkor tulajdonképpen atematikus verseket ír, tehát olyan verseket, amelyeknek nincsen témája, amelyekhez nem kell valamilyen külső ürügy, alkalom, tárgy, amiről a vers szól. A vers nem tesz más, nem akar más tenni, mint a költő embertartalmait, ezt a terminus használja Gáspár Endre, a költő embertartalmait kifejezni. És mivel Kassák új ember, forradalmian új ember, ezért ezek a számozott versek ezt a forradalmian új embertartalmat fejezik ki. Most mi a csuda ez az embertartalom? Ugye, hát ha a szürrealista lett volna Kassák, akkor mondhatta volna azt, hogy tulajdonképpen ezekben a számozott versekben a tudattalanját fejti ki. Tehát azokat a belső rejtett tartalmait az emberi léleknek, amelyek még önmaga előtt is titokban voltak, addig, amíg ezeket papírra nem vetette. Na most, de Kassák nem volt szürrealista. Az az ideológia, amelyik ugye e szerint, az elv szerint működött, az nem jellemezte őt, tehát az ember tartalmait nem tekinthetjük, tehát ezeket a halandzsa szövegeket, amelyből egy példát olvastunk, ezeket nem lehet úgy tekinteni, mint hogyha Kassák tudattalanjának a kifejezései lennének. Nem is állítja azt Gáspár Endre sem, meg Kassák sem, hogy ezek valamilyen mértékben a tudat ellenőrzése alól kivont tartalmak lennének. Azt hiszem, hogy maga Kassák is úgy gondolta, főleg a konstruktivista korszakában, hogy amiket ő itt leír ezekben a versekben, azok tudatosan vállalt, szándékosan kiválasztott és szándékosan egymás mellé ragasztott lelki tartalmak. Nem is nagyon lehet megmondani a mai poétika szerint, hogy a verseknek az anyagát, azt mit teszi ki. Vannak benne természetesen erotikus vagy szexuális utalások, és ennyiben lehetne azt gondolni, hogy a tudattalannak a kifejezései, de elég kevés van belőle. Tehát láthatólag nem erre alapszik ez a költészet, nehéz megmondani, hogy mik ezek az embertartalmak. Most ez a körülmény, ez egyik, ami talán elsúlytalanítja az utókorban ezeket a verseket. A számozott versekből Kassákra nézve nem nagyon jön ki semmilyen olyan tartós és maradandó hatás, amit érdemes lenne, hogy különösebben emlékezetünkben tartani. A számozott versek között van egy-kettő, amelyik különbözik a többitől, formájukban különböznek. Elkezd Kassák képverseket írni. Ugye Apollinertől tudjuk, vagy Apollinernek a Megsebzett galamb és a szökőkút című versét szokták általában a középiskolás tankönyvek közölni, mint a képversnek, a kaligramnak az egyik kifejezett példányát. Kassák rengeteg ilyen képverset írt. Azt hiszem, hogy ez a 18-as vers. Ez a 18-as az egyik legtanúságosabb. Most ebben Kassák fölfedezi azt a lehetőséget, hogy a költeményt alkotó soroknak, részleteknek, szekvenciáknak nem kell feltétlenül egy és ugyanazon sorrendben következnie. Aszerint is alakulhat egy versnek a szövege, hogy az olvasó hogy olvassa. Hogyha az olvasó így olvassa lefelé, akkor az ad egy sorrendet. De itt van egy ilyen kis közlés, ez a fák alatt Lipsic úr fésülgeti szép haját. hogy ezt hova tegyük, ez az olvasó múlik. Tehát rajtunk múlik, hogy ezzel kezdjük el a szöveget olvasni, vagy előbb elolvassuk ezt, és utána olvassuk. De az is elképzelhető, hogy így olvassuk. Tehát így egymás mellett párhuzamosan található részeket olvasunk össze. Tehát Kassák felfedezi azt a fajta költészetet, amit aztán a neoavangard később előszeretettel művel. Tehát vannak jelentős újításai természetesen ennek a korszaknak is. Na most amikor Kassák a konstruktivizmusnak a útjára lép, akkor egy olyan fajta ideológiának a szolgálatába szegődik, amelyiket egyfelől az egyszerűséget, a világ dolgainak a leegyszerűsítését hangsúlyozza, tehát az, hogy a világ, amelyben élünk, túlságosan bonyolult, a jövő, amelyet magunk elé kell vetítenünk, az egyszerűbb lesz, áttekinthetőbb lesz, és az emberi boldogságnak, a társadalom harmóniájának ez az egyszerűség és az áttekinthetőség az egyik alapkritériuma. Ezért írt egy sorozatverset, amelyikre ez az egyszerűség, közvetlenség, józan, szinte prózai fogalmazása jellemző. Azt a címet adta ennek a versorozatnak, hogy a tisztaság könyve. A tisztaság könyvében van néhány olyan szabad vers, amelyek elütnek, ezeket nem is számozta meg, tehát itt ezeknél a verseknél nincs számozás. Ezek cím nélküli és számozatlan darabok, amelyek be vannak iktatva a számozott verseknek a sorába. Most ezek a versek, amelyeket a tisztaság könyvébe írt, ezek talán szebbek, talán maradandóbbak. Ezekből felolvasok egyet, amelyik talán a legjobb képet nyújt erről ennek a korszaknak a Kassákjáról. Vérrel és ráccsal vagyunk körülvéve, nincs gondolatunk, amit megélhetnénk. Lent járunk az emlékeink között, öreg gyerekek utaznak velünk, a fákról leolvadnak az acéllevelek, kinyitjuk a tenyerünket, és azt mondjuk, ami benne van, röpüljön fel a szabad levegőbe. Ahhoz, hogy valaki elbírja az életet, le kell szoknia a jóról és a rosszról. Tudnunk kell, hogy a világkonstrukció részei vagyunk. Minden csak a mában van, és a mi részünkre van. Sáros keréknyomoknak, harangzúgásnak és emberi tragédiáknak vagyunk a részei. A ma emberét a konstrukciók megismerése és az elemek legyőzésére való törekvés jellemzi. Ez tulajdonképpen mindenki számára érthető szöveg, tulajdonképpen egy ideológia, konstruktivista ideológiának a kifejtése. Fizika és metafizika, centrális és decentrális, egoizmus és kollektivizmus, mind belőlem kiinduló és hozzám visszatérő magam törvényei. A tisztaság kristály tenyerén fekszünk, és érezzük, hogy minden, ami belső vérbeli rokonunk. Minden, ami rokonunk, tehát szigorúaknak és keményöklőeknek kell lennünk. A világ mai képén rossz naturalista festők dolgoznak. Végre is meg kell fejni a teheneket, szét kell hasogatni a nagy történelmi vásznakat, és ki kell jelenteni, hogy mi is itt vagyunk. Ember, konstruktőr, egyensúly, élettisztaság, ahol felszakadnak a mi álmatlan éjszakáink, költők körül fogják az idők láthatatlan jeleit, ha nem virágoznának bennem lángok, amik felét kiáltanak, már rég meghaltam volna. De a szív tűzből van, és idegen ajtókon kopog. Látom a partokat, amint elfolynak mellettem, és szemeim előtt kinyílik a tér, a világossággal áldott. Tehát ez a mondjuk a ideológikusan konstruktivista Kassák vers, de a versei aztán persze, amikor folytatódnak, a számozott versei ugyanabban a tenorban, mint amilyenben az eddigiekben láttuk. Most amikor Kassák 1926-ban hazatér Magyarországra, ezzel a költészettel a csomagjában tér haza, és ezt a költészetet próbálja népszerűsíteni a munkásság körében, ami persze nem sikerül, nem kell csodálkozni rajta. A proletároknak egy szót se értenek az egészből. A Népszavában szerveznek egy vitát, maga Kassák kéri a Népszavát, hogy szervezzen egy vitát az új költészet lehetőségeiről, és itt a Népszava öreg költői, öreg, rossz, tehetségtelen költők kifejtik azt, hogy ez a költészet nem kell a proletariátusnak, nem kell a szervezett munkásságnak, és nekik van igazuk, mert a munkások ezt a költészetet valóban nem értik. Amikor hazajön Kassák, tehát ezzel a programmal tulajdonképpen megbukik. A 26-27-28-as időszakban, 26 végén jön haza, megindítja a Dokumentum című folyóiratot, amelyikben nagyon kiváló munkatársai vannak, olyan munkatársai, akik nem hajlandók többé alávetni magukat a kassáki zsarnokságnak, szemben a bécsi mához tartozó munkatársakkal. I. és Gyula, Déri Tibor, Németh Andor, Nádas József, és ennek köszönhető, hogy a Dokumentum című folyóirat, amelyik csak 4 számot élt meg, a magyar avantgárd legjobb, legnívósabb, legsikeresebb folyóirata lesz. De hiába sikeres a folyóirat, és ennek a folyóiratnak az alaptendenciája a szürrealizmus, tehát a francia szürrealizmus hatását viseli magán ez a folyóirat. De hiába a legmagasabb színvonalú folyóirat a magyar avantgárdnak, a magyar közönségnek ez az irodalom nem kell. Nem veszik a lapot, és a 4. szám után a munkatársának a legnagyobb bánatára be kell szüntetni a lapnak a működését. A magyar avantgárd alkonya következik el. Maga Kassák is belátja, hogy az avantgárd elől elfogyott a levegő, nem lehet folytatni. Amit csinál ezután a Munka című folyóirat, amelyik egész 30-as években szerkesztés szervez, és a munkakör, egy ilyen fiatal munkásoknak a kör, amely a Munka folyóirat körülre szerveződik, a Munka szavalókórus, egy nagy létszámú szavalókórust is szerveznek a munkakör tagjai. Tehát ez már nem avantgárd. Rengeteg elemet átment az avantgárdból, de ez már nem az avantgárd Kassák, ez egy egészen másfajta irány. Ezzel már nem tudunk és nem is kell foglalkoznunk. Minden esetre így fejeződik be, ezekkel a versekkel fejeződik be Kassáknak az avantgárd költészete. A 70-es számú vers az, amelyik valamilyen furcsa oknál fogva, nem tudom, hogy miért pont ezt pécézte ki a korabeli kritika, szinte minden kritikusnak szemet szúr, és ez az a vers, amelyiken elverik a port, amelyiken demonstrálják azt, hogy a Kassák-féle költészet tarthatatlan, másféle verseket kell írni, mert ez a költészet, ez értéktelen. Ezek közé, a kritikusok közé tartozik József Attila is, aki éppen akkor kezdi meg a szélső baloldali kommunista korszakát, és szélső baloldali kommunista kritikusként rántja le ezt a 35 vers című kötetét Kassáknak, és azon belül ezt a 70. verset. Felolvasom ezt a verset, hogy lehessen látni, hogy mi volt a botránykő. Ugyanolyan vers, mint az összes többi számozott vers, nem olyan sokban különbözik tőlük. A virágnak árnyéka van, a felhőnek aranyból koronája, minden a te szemeidtől függ, és attól az acélcilindertől, ami a domboldalon ketyeg. Senki se int feléd, feküdj le reggel, sokkal tisztábban láthatod a dolgok arcát, gyapjú medencében aludni szeretnél, akár a bepolyázott gyermek, vagy elvonulni a harcosokkal idegen tájakra, ismerem szemeid villanását, és részeg vagyok tőle, íme a zsilipek felszakadtak, a köteleket elmetélték, és a katonák fegyverei csörögnek mögöttem. Egy férfi kihirdeti a téren, el kell mennem innen, nem védekezem és nem félek. A derék ember az, aki a parancs ellenkezőjét teljesíti, gondolom vörös ceruza van a kezemben. Szóljak még valamit, ne szóljak, távol vagy, a szél egyre magasabbra emelkedik a várossal, de azért lehet, hogy elérlek. Na most ugye itt, amiben beleakadt a kritika, ez a versnek a kezdő mondatai, vagy kezdő sorai. A virágnak árnyéka van, a felhőnek aranyból koronája, minden a te szemeidtől függ, és attól az acélcilindertől, ami a domboldalon ketyeg. Ezt idézik a legsűrűbben a kritikusok. József Attila ezekből a sorokból szolipszizmust olvas ki, tehát azt a fajta világnézetet, amelyik körülbelül azt képzeli, hogy nincs világ körülöttem, minden csak az én személyemnek az önkényén múlik. Tehát minden, amiről a képen van a világból, az az énnek az önkényén, az én személynek, az én tekintetének a mienségétőnek a függvénye. És azt mondja József Attila, hogy ifjú munkásokat, mint ahogy Kassák a munkakörben, szolipszizmusra nevelni az bűn, ezt nem szabad megtenni. Ugye arra a mondatra utalít József Attila, hogy minden a te szemeidtől függ. Hát hogy mondja József Attila, hogy lehetséges az, hogy minden a te szemeidtől függ, hiszen van objektív valóság, amelyet a művészetnek tükröznie kell. Akárhogy is van, akármit is gondoljunk Kassáknak erről a költészetéről, a 20-as évekbeli költészetéről, egy biztos, hogy az ízlés, a gondolkodásmód, az esztétikai igény a 20-as évek végére elfordul az avantgárdtól. Egészen új törekvések kezdik az embereket foglalkoztatni, olyan törekvések, amelyeket Kassák költészete és Kassák művészete képtelen kielégíteni. Na hát ennyit gondoltam, hogy mégis legyen valamiféle átfogó képünk Kassák Lajosnak a avantgárd költészetéről, hogy ne csak a ló meghal és a mesteremberek álljon előttünk. Szóval nagyon jó szakdolgozati téma, a Kassák kánon kibővítésénekre való kísérlet. Én nekem még vannak egyéb ötleteim, hogy melyek azok a versei Kassáknak, amelyekkel érdemes foglalkozni, de szerintem egyetemi hallgatóknak is egy érdekes kihívás, érdekes feladat ezt megpróbálni. Ha valaki az avantgárd iránt érdeklődik, egyik lehetséges témaként feltétlenül ezt ajánlanám szakdolgozati témaként. Na most, amikor a fél évet elkezdtem, akkor az volt az illúzióm, hogy tudok egy átfogó képet nyújtani a 20. század első felének magyar irodalmáról, egy olyan képet, amelyik kellőképpen madártávlati, tehát az egésznek a belátására lehetőségünk van, ugyanakkor viszont nem műtávoli, tehát közel is tudunk kerülni egyes művekhez. Na most ezt megvalósítottuk azokban a részekben, amikről beszéltem, de ennek a fajta technikának a áldatlan következménye az volt, hogy képtelenség egy fél évből beleszorítani egy teljes korszaknak az áttekintését, tehát lehetetlen áttekinteni azt a korszakot, amelyik mondjuk 1905-től 1947-ig tart. Most már csak másfél óránk van hátra, tehát ez ennek az órának a fele, és az utolsó alkalom. Gondolkoztam rajta, hogy járunk el helyesebben. Hát ugye arra teljesen egyáltalán nincs lehetőség, hogy a következő, tehát az avantgárd hanyatlása után 1927-28-al kezdődő időszak és 1947-48 körül záruló időszaknak a költészetéből vagy irodalmából valamit konkrétan részletesen bemutassak. És úgy döntöttem, hogy ezt az utolsó időt arra használom föl, hogy újra a madár távlati távolságba röpülünk el a irodalmi közektől, irodalmi valóságtól, és megint csak azzal zárom a fél évet, hogy egy áttekintő képet próbálok nyújtani annak a két évtizednek az irodalmáról, amelyikről még az eddigi órákon sajnos nem esetett szó. Tehát azt a korszakot szeretném most akkor maguknak elmondani lehetséges mértékben, amelyik 1927-28 körül kezdődik. 30-as, 40-es évek irodalmáról van szó. Ez egy eléggé jól behatárolható, egységes időtartama a magyar irodalom történetének. 20 esztendőt foglal nagyjából magába ez a korszak, 1927-28 és 1947-48 közötti 20 évnek az irodalmát. Ez az ízület, amint láttuk, azzal vette kezdetét, hogy Kassák hazajön Magyarországra, és az magyar avantgárd hanyatlásnak indul. Bálint Györgynek van egy cikke, amelyiknek a címe nagyon jól fejezi ki ezt a fordulatot, az avantgárd alkonya címet viseli ez a cikk. Valóban bekövetkezik az avantgárd alkonya, és valami egészen új kezdődik a 20-as évek végén a magyar irodalomban. Most ez autonóm természetű, irodalmi természetű fordulat, semmiféle politikai fordulathoz nem kapcsolódik, tehát itt nem történik semmiféle történelmi változás. Itt magán az irodalmon belül történik egy fordulat, ami csak az irodalomra, vagy általában a művészetekre jellemző, tehát elfordulás az avantgárd modernségtől és valamiféle új dolognak a kezdete. 1947-48 azonban már nem ilyen, ott is történik egy fordulat magában az irodalomban, a művészetben. Ez a fordulat azonban összekapcsolódik egy politikai fordulattal. 1948-at szokás a fordulat évének tekinteni, ami azt jelenti, hogy berendezkedik a kommunista hatalom Magyarországon, a Magyarország népi demokrácia lesz, elindul a hidegháború, Magyarország és általában Közép- és Kelet-Európa elszigetelődik a nyugati világtól, és a szovjet típusú irodalomat erőltetik rá ettől kezdve a magyar irodalmi ízlésre és gondolkodásra, amit úgy hívnak ebben a korban, még én is kaptam belőle egyetemi hallgatókoromban, úgy hívnak, hogy szocialista realizmus. Tehát az, ami határolja ezt a 28 és 48 közötti időszakot, az új, ez ami megindul 48 körül, a Rákosi, illetve hát a Révai féle kultúrpolitika erőszakos közbeavatkozása folytán, ez a szocialista realizmus. Ami addig van, ezt a korszakot próbáljuk a most továbbiakban jellemezni. Hogy lehet ezt a korszakot elnevezni? Sokféleképpen, többféleképpen nevezték el. Ugye úgy tekintették egy időben az avantgárd különböző áramlatait, az azt megelőző szimbolizmust, impressionizmust, mint a romantikából következő szubjektivista áramlatoknak a 20. századi meghosszabbítását, folytatását. Ehhez képest 28-ban valami új kezdődik, mondták, és ez az új tulajdonképpen egyfajta új tárgyiasság. Tehát a szubjektivizmus előtérbe állításával szemben, ami még az avantgárdra is jellemző volt, láttuk Kassák versei esetében, egy ilyen szélsőséges szubjektivizmus volt jellemző a számozott versekben, tehát a külső valóságnak egy teljes figyelemen kívülhagyása, és valamiféle embertartalmaknak a közlése jelentette a versnek a témáról is lemondott. Ehhez képest tehát történik egy fordulat, ez a művészet tárgyas fordulata lenne, aminek a megfelelőit a regényirodalomban, vagy a prózairodalomban újrealizmusnak is nevezték egy időben. Tehát, hogy kezdődne egy újrealista tendencia az irodalomban. Aztán a költészetben pedig, ami az újrealizmus a prózában, a költészetben ezt az új tendenciát új klasszicizmusnak, vagy neoklasszicizmusnak nevezték. Ez a fajta gondolkodás, ez a paradigma többé-kevésbé lejárt, megdőlt, ma már nem nagyon használják ezeket a terminusokat. Másképpen próbálja elnevezni az irodalomtudomány azt az új tendenciát, ami beindult ezekben az években. Bár az új tárgyiasság, a tárgyilagosság, az objektív költészet, az objektivitás az irodalomban most újra meg újra fölelevenedik, ma is megint divatba került. Ennek a kornak a költészetéről, mint az új tárgyiasság költészetéről beszélni. Hogyan születik meg ez a korszak? A megteremtői azok a költők, írók voltak, akik a 20-as évek elején kezdték el a pályájukat. Tehát akiket másfajta kategorizálás szerint a nyugat második nemzedékének szokás nevezni. Ezek közé tartoznak a költők közül Erdély Józsefi és Gyula József Attila, Szabó Lőrinc, mondjuk a legnagyobbakat említve. A prózaírók közül pedig Németh László, Márai Sándor, Déri Tibor. Tehát a 20-as évek elején kezdik el az írói pályájukat. Most ezek hármas útalágazáshoz érkeznek el a 20-as évek végére ezek az írók. Választaniuk kell a 20-as évek végén, hogy melyik tendenciához kapcsolódnak. Milyen tendenciákhoz lehetett kapcsolódni? Lehetett kapcsolódni, hogy az ember jól akart keresni és jó fizetős állásba akart jutni, akkor még mindig lehetett kapcsolódni a népnemzeti irányhoz, a magyar hivatalos irodalomhoz, a Napkelet című folyóiratnak a köréhez, és azokhoz az intézményekhez, amelyek ehhez kapcsolódtak, tehát a népnemzeti irányzatnak a vonzás körébe is kerültek. De akik ide kerültek, azok általában középszerűek, vagy a középszerűnél rosszabb költők vagy írók voltak. Voltak olyanok, akik az impresszionizmus, szimbolizmus, lárpurlár elveit követő nyugat folyóirathoz, illetve hát ezeknek a tendenciáknak az örököseként fennálló nyugathoz és a nyugat körül tömörülő polgári liberális irodalomhoz kapcsolódtak. Végül voltak olyanok, akik a futurizmus, expresszionizmus, dadaizmus, konstruktivizmus, szürrealizmus híveként a magyar avantgárdnak voltak egy éveken keresztül a hívei. Most igazi dilemmát a legkiválóbbak, a legtehetségesebbek számára az okozta, hogy választaniuk kellett a 20-as évek végén a nyugat és az avantgárd között. Tehát a népnemzetit nyugodtan elfelejthetjük, oda mondom csak a tehetségtelenek kapcsolódtak. Akik a modernséget választották, az irodalmi modernségnek a hívei voltak, két irány között kellett eligazodniuk, vagy nyugatosok voltak, vagy a nyugathoz kapcsolódtak, közeledtek, vagy pedig az avantgárd tendenciákat próbálták folytatni. És az avantgárd és az ellenfelei közötti harc 1926-27-28 körül az izmusoknak, amint mondtam az eddigiekben, a teljes vereségével végződött. A csatatere győztesként egy avantgárd ellenes koalíció vette birtokba. Kikből állt ez a koalíció? Kik voltak azok, akik az avantgárddal szembefordultak, és aztán le is győzték az avantgárdot? Ezek, amint említettem, a szociáldemokrata írástudók voltak, akik az érthetetlenség vágyát emelték Kassákék tendenciájával szembe, és az érthetőség, a közérthetőség követelményét fogalmazták meg az irodalomban. Ez az elv fog győzedelmeskedni a 30-as években. Nem állítom azt, és nem lehet azt állítani, hogy a 30-as évek költészetének és irodalmának a nyelve teljesen átlátszó, érthető nyelv volt, de hogyha az avantgárdnak a törekvéseihez hasonlítjuk, akkor látványos az a különbség, ami a 30-as évek irodalmát jellemzi. az érthetőség, a közérthetőség igényének az irányába tolódik el az irodalom. Minden irodalmi mű sokkal jobban érthető, egy-két kivételes kísérletező műtől eltekintve, mint mondjuk a Szentkuti Miklósnak a korai regényei, de általában a magyar irodalom a 30-as években sokkal érthetőbb, közérthetőbb, a közönséggel sokkal inkább kontaktust tartani kívánó irodalom, mint az avantgárd korszakban volt. Aztán a másik tagja ennek a koalíciónak a kommunista pártállású írástudók, akik ugye azt mondták, hogy az avantgárd forradalmiként mutatkozik be, és az avantgárd művészek a forma forradalmát akarják végrehajtani, de ez nem igazi forradalom. Tehát a forma forradalmárai valójában kispolgárok, nem igazi forradalmárok. Aki forradalmár akar lenni, az ugye a szélső baloldalhoz, a kommunizmushoz, kommunistákhoz áll. Természetesen jó néhány olyan költő és író, jelentős költő és író volt, akit időlegesen meghódított ez az irány, maga József Attila, I. és Gyula Kodolányi János, aki később ugye a népi mozgalomnak lett az oszlopos tagja, vagy Nagy Lajos, ebbe a 20-as, 30-as évek fordulóján ebbe az irányba fejlődött. A harmadik a népi lírának a hívei, azok is szembefordultak az avantgárddal. Mi ez a népi líra? Ez egy új irány, amelyik korábban nem létezett a magyar irodalomban. Két régebbinek az ötvözete. Két régebbi iránynak egy sajátos ötvözetét jelenti a népi líra. Az egyik elem ebben a népi lírában a népnemzeti konzervatív hivatalos irodalomnak az esztétikája. Tehát az a fajta költészeti alkotási mód, amelyik a folklórra alapozódik, a népköltészetre alapozódik, vagy arra a fajta költészetre, amelyik a népköltészettől ihletődött meg, tehát Petőfi Sándor és Arany János költészetét tekinti előfutárának. Ez az egyik, tehát a konzervatív népnemzeti esztétika az egyik eleme ennek a népi lírának. Ezt az esztétikai konzervativizmust viszont egyfajta parasztforradalmi radikalizmussal kapcsolják össze a népi költők, éles ellenzékiséggel párosították. Tehát úgy veszik át a népnemzeti esztétikának, konzervatív esztétikának a nézeteit, hogy ezeket az esztétikai elveket élesen ellenzéki, szélsőségesen radikális, szociális követelésekkel kapcsolják össze. Most ezek a népi lírikusok, elsősorban közülük természetesen Erdély József jön számításba ebben az időben, ők a nemzeti értékek iránti vakságot vetik az avantgárdnak a szemére, a helyi gondokkal szembeni közönyt tekintik az avantgárd sajátos vonásának, egy szóval kozmopolitizmussal vádolják a magyar avantgárdot, teljes joggal, mert a magyar avantgárd valóban kozmopolita volt. Kassákék úgy gondolták, hogy a magyarság problémáinak a megoldása az csak nemzetközi keretekben, nemzetközi méretekben lehetséges, valamiféle világforradalommal, valami nagy fordulattal, amelyik az egész világ, vagy legalábbis Európa sorsát jó irányba fordítja. Nincs külön magyar út, nincs külön magyar probléma. Végül pedig hát a nyugat mozgalmához tartozó alkotók lendültek ellentámadásba a 20-as évek közepén az avantgárddal szemben. 1915 és 1925 között a nyugat defenzívában volt az avantgárdhoz képest, tehát védekező pozícióba szorult a diadalmas avantgárddal szemben. 1925-26-ban viszont ellentámadásba lendültek a nyugatosok. Ez alatt a 10 szűk esztendő alatt, amíg ez a bizonyos defenzíva volt jellemző a nyugatra, ez alatt a 10 év alatt a nyugatosok levetkőzték azokat a jellemvonásokat, ami miatt a nyugatot az avantgárd oldalról dekadenciával vádolták, hedonizmussal vádolták, betegségkultusszal vádolták. Tehát ezeket a vonásait a nyugat lassan, fokozatosan a háború alatt és a háború után elveszíti, levetkőzi, eltávolodik ezektől a törekvésektől. Immár nem impressionisták a nyugatosok, nem dekadensek, nem jellemző rájuk a halálkultusz és a hedonizmus. És így módon a nyugat megújult, új arcot öltött, egészen más új jellemvonásai domborodtak ki, és ezt az újat egy újfajta ideológiával fogalmazták meg. Babits Mihály volt ennek az új ideológiának a fő atyamestere. Babits azt mondta, hogy az irodalomnak a feladata az új barbárság elleni küzdelem. Tehát az irodalomnak az értékek védelmére kell berendezkednie. Ez új klasszicizmus felé és az Ezüstkor című írásaiban fejti ki Babits ezeket a gondolatokat. Tehát az izmusoknak az új barbárságával szemben a kultúrát kell védelmébe vennie a a nyugatos irodalomnak. Tehát új harcmódot alakítottak ki a régi ellenfelek, amelyel szemben az avantgárd támadó taktikája hatástalannak bizonyult, és a küzdelmet végül is az döntötte el, hogy a 20-as évek végén, elején induló új generáció, a nyugat úgynevezett második nemzedéke, az avantgárd kalandját kipróbálva 1927-28-ra az izmusok ellen fellépő koalíció oldalára állt. Lassacskán, fokozatosan, külön-külön ennek a generációnak minden tagja, ennek a második generációnak minden tagja inkább a nyugat irányához közeledett, eltávolodott az avantgárdtól. Maga József Attila, akit Kassák sohasem közölt alapjaiban, mert rímelt, ugye, tehát szabályos prozódiájú verseket írt és rímelt. I. és Gyula, aki harcos híve volt Kassáknak és a Dokumentumnak az egyik szerkesztője és belső munkatársa. I. és a Népi Lírának a képviselője lett. Erdély Józsefnek volt egy nagyon rövid expresszionista korszaka a 20-as évek elején, de hamarosan rájött arra, hogy ami neki jól áll, az a Petőfi aranyféle hagyománynak a folytatása és a folklórnak a hatásának a felhasználása. Tehát a tehetséges új írók, költők, Márai Sándornak volt egy korszaka, amiről lehetőleg későbbiek során mindig hallgat, amikor közel került az expresszionizmushoz és az avantgárdhoz általában. Ettől Márai eltávolodik. Tehát azt lehet mondani, hogy végig tekintve ennek a generációnak a sorsának az alakulásán mind eltávolodnak az avantgárdhoz és közelednek a nyugathoz. Az elkövetkező évtizedek irodalmi fejlődésének az irányát a győztesek további pályájának a alakulása szabta meg. Az avantgárd léte valamennyiükben a líra halálának a képzetét keltette. Babics a Régen elzengtek Szaffó napjai című versében megírja, hogy a líra meghal a 20-as évek elején. Kosztolányi Litánia című versében panaszképpen hangoztatja azt, hogy prózára szerelte a verset a költő. Tehát Heves Iván 1922-ben a Nyugatban megjelent brosúrájában a művészet agóniájáról beszél. Tehát az avantgárd a művészet halálát jelenti ennek a társaságnak a szemében. És ugye a líra haláláról értekezik Halász Gábor, tehát a líraiság, a lírizmusnak a haláláról értekezik a 20-as évek végén. Tehát az avantgárd az ő számukra az irodalomnak és főleg a lírának a halálát jelentette. De amint elhárult a veszély, amint az avantgárd bemondta az unalmast, abban a pillanatban ez a koalíció, akik ebben a dologban egyetértettek, ez elemeire hullott széllyel. Mindenki elkezdte csinálni azt, amit maga fontosnak tartott. A szocialisták, a kommunisták, a polgáriak és a népiek a maguk igazságait akarták érvényre juttatni vetélytársaik ellenében, tehát szétszóródott ez a győztes társaság. A 30-as évek ezeknek az elkülönülő értékrendek kifejlődésének, manifesztálódásának a jegyében teltek el. A sajátos céljaikat megfogalmazó csoportok között nem alakult ki az egység tudata. Tehát nem jöttek rá, nem látták azt, hogy tulajdonképpen egy és ugyanazt az alapelvet vallják mindannyian. Mindegyiknek a saját külön törekvése került előtérbe, és emögött a közös elem, amelyik megvolt, ez az egység, amelyik valójában megvolt közöttük, ez nem lett tudatosítva, vagy nem eléggé lett tudatosítva. Utólag visszatekintve mi már könnyen beláthatjuk, hogy a korírói tudatukon és szándékukon kívül ugyanannak a programnak a megvalósításán fáradoztak a 20-as évek végétől kezdve egész 30-as évek során. Azt a vonzerőt, amely öntudatlanul is összefűzte őket, egyetlen szóval így nevezhetnénk, hogy tradicionalizmus. Na most ennek rossz sajtója van ennek a szónak, és az a jelentés, amelyet ez a szó az utóbbi időben fölvet, indokolja is ezt a rossz hírnevét ennek a terminusnak, a tradicionalizmus terminusnak. Nem azt jelenti, amit manapság jelent, tehát a 20-as, 30-as éveknek a tradicionalizmus nem azt jelenti, amit manapság jelent, tehát minden újnak, minden modernnek a megtagadását annak a jegyében, hogy vissza kell térni a ezer éves hagyományokhoz. Más jelent a tradicionalizmus. Az avantgárd eltűnése után nem lehetett visszatérni oda, ahol az irodalom az izmusok fellépése pillanatában tartott. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy 1915-ben elkezdődtek Kassákékkal a Magyarországon az izmusok, az avantgárd különböző iskolái, ezek nem érvényesek, térjünk vissza ahhoz, ami 1915-ben volt, ilyet nem lehet csinálni az irodalomban. Ha egyszer az avantgárd fordított egyet a magyar irodalom alakulásának az irányán, ezt a fordulatot már nem lehet visszacsinálni, nem lehet meg nem történtét tenni. Más valamit kell csinálni ennek érdekében, hogy ne folytassák az avantgárdnak a tendenciáját. A lázadásnak az évtizede egyszer és mindenkorra felszámolta az irodalmi fejlődésnek a kontinuitását. Egy nagy zökkenés, egy nagy irányváltás következett be az avantgárddal. A hagyományoknak a folytatása magától értetődő tényből problémává vált, feladattá vált. Tehát el kellett gondolkoznia a 20-as évek végén ezeknek az új tendenciáknak azon, hogy mi az, hogy hagyomány, mi az, amit folytatni kell, és mi az, amit nem kell folytatni. Tehát újból ki kellett alakítani a múlt értékeihez való affirmatív, pozitív viszonyt. Tehát kinek-kinek a maga módján választania kellett, hogy mit folytat az elődök törekvéseiből, tekintettel a maga elé kitűzött célokra, milyen mintákat követ, milyen múltbeli példákat talál elevennek, mifajta szabályokhoz tartja magát. Tehát ez a tradicionalizmus, ez egy újfajta, tulajdonképpen azt lehet mondani, egy modern feladatot jelentett, tehát meg kellett találni újra azt, hogy a hagyományokból mi az, amit folytat az irodalom, és mi az, amit nem. Tehát tudatosítania kellett minden új iránynak a 30-as évek elején a maga tradícióit. Ezzel a tudatosítással különböztette meg magát poétikailag másfajta törekvésektől, ezzel legitimálhatta magát vetétársaival szemben minden új tendencia. Ez jelenti a tradicionalizmust, tehát a múlthoz való pozitív viszony kialakítását, mint feladatot, amit mindenkinek el kellett vállalni a 20-as évek, 30-as évek elején. A magyar avantgárd olyan mértékben volt hagyománytagadó, sokkal inkább, mint mondjuk a francia szürrealizmus, amelyik szintén hagyománytagadó volt, de korán sem olyan mértékben, mint a magyar avantgárd vagy az orosz futurizmus. Tehát az előző korszakok eredményeinek az aktualitását olyan mértékben kétségbe vonta a magyar avantgárd, hogy a vele szemben reakcióképpen fellépő tradicionalista törekvések mindegyike korlátozások, szabályok önkéntes vállalását jelentette. Tehát újra elkezdik a szabályokat magukra alkalmazni a költők. Az avantgárd felszabadította a költőket, írókat azok alól a szabályok alól, amelyeket korábban követni kellett. És a 20-as évek 30, végén, 30-as évek elején induló új tendenciák pedig ezeket a szabályokat újra érvénybe juttatták, újra elővették. Ugye feladták az izmusok által kivívott szabadságokat. A verstan újra érvényessé vált. A nyelvtan, láttuk Kassák esetében, hogy mennyire túltette magát a nyelvtan elemi tényein. A retorika, a műfajelmélet, újra műfajokat kezdtek írni, műfajokban kezdték írni a verseket. Ugye a József Attila olyan címmel írt verset, hogy Elégia, I. és Gyulának is van ilyen című verse, vagy Óda, és így tovább. Szonetteket kezdtek el írni. Tehát a műfajelmélet, a poétika egyszer már levetett bilincsei újból előkerültek a lomtárból, ahová ugye az avantgárd dobta őket. Az idő próbáját kiállt értékekről kezdtek beszélni, tehát arról, hogy igenis a múltnak vannak olyan értékei, amelyek időtállóak, amelyek örökek, amelyek nem múlnak el. Amint mondtam, Babicsnak van egy olyan eszély, amelyik azt a címet viseli, hogy új klasszicizmus felé. Erre részben valamennyire vitatkozva Komlós Aladár írt egy cikket, amelynek azt a címet adta, hogy örök dolgok felé. Tehát újra vannak örök dolgok az irodalomban, olyan tárgyak, amelyeknek az érvénye nem változik az évezredek során. Szabó Lőrinc, aki ugye a Fény-fény-fény kötetében expresszionista volt, és a Sátán műremekei kötet is avantgárd kötet, 1926-os kötet, ezután fordulatot tett, és írt egy cikket azzal a címmel, hogy divatok az irodalom körül. Szabó Lőrinc megkülönbözteti az irodalmat és a divatokat. Az irodalom állandó, örök értékeknek a megszólaltatója, és vannak a divatok, amelyek változnak. Tehát leértékelik a változás elemét, és azt, ami örök, ami állandó, ami érvényes, azt helyezik előtérbe. Nos, tehát ezért nem indokolatlan az, hogyha neoklasszicizmusról fogunk beszélni a 30-as évek irodalmának, legalábbis bizonyos tendenciáit tekintve. Mit jelentett ez? Inkább azt mondanám most, nem annyira neoklasszicizmusnak nevezném, ennek a 30-as évek törekvésének csak egy része az, ami a szószoros értelmében, majd látni fogjuk, beleillik a neoklasszicizmusnak a terminusába. Inkább azt mondanám, hogy a hagyományőrző modernségnek a tendenciája, ez, ami a 20-as évek végén, a 30-as évek elején kialakul a magyar irodalomban. Mit jelentette ez konkrétan? Azt jelentette, hogy a költőkről beszélve, hogy szabad, sőt ajánlatos rímekkel csilingelni. Ugye az avantgárd azon gúnyolódott a nyugaton, hogy rímekkel csilingelnek. Na most újra szabad volt csilingelni a rímekkel, verslábakkal zakatolni, szintén ajánlatos volt, jelzőkkel pepecselni, újra a divatba jöttek a jelzők, lehet ódát és elégiát írni, a szonett létjogosultsága nem szűnt meg, újra kezdenek el szonettet írni a költők, és hát ugye van mit tanulni az előző évszázadoknak a magyar és külföldi költőitől, íróitól, és ami a legfontosabb, hogy az olvasó tetszését célba venni többé nem számít bűnnek. Az avantgárd azt mondta, hogy nem kell törekedni az olvasónak a kiszolgálására, az olvasó méltóztassék felnőni ennek az új irodalomnak, hogy alkalmassá váljon ennek az új irodalomnak az élvezésére. Ezek az újírók alávetik magukat annak az igénynek, hogy amit írnak, tetszen az olvasónak. Tehát újra az olvasónak az igényeinek a létjogosultságát újra elismerik, és az se baj, hogyha a mű érthető lesz, ugye? Tehát a közérthetőségnek az elvét szabad érvényesíteni. Azt ugyanis világosan látni kell, hogy ez a tradicionalizmus, vagy hagyományőrző modernség a legkevésbé sem jelentett konzervativizmus, semmilyen szempontból. Tehát visszatérés a hagyományokhoz, a 20-as, 30-as évek fordulóján nem azzal az öntudattal ment végbe, hogy akkor most konzervatívvá válunk. Modernség tudata volt ezeknek a költőknek, akik ebbe az áramlatba bele simultak. Tehát ők moderneknek tekintették magukat továbbra is, és azok is akartak maradni. Tehát nem voltak konzervatívok se világnézeti, se esztétikai tekintetben. Annak ellenére sem, hogy ugye a nyugatot, amelyik az új klasszicizmus felé kezdett Babicsnak a hatására irányt venni, hát bizonyos körök a konzervativizmussal való elvtelen kiegyezés vádjával illették. Ez a vád, ez nem állta meg a helyét, ez a gyanú terjengett a nyugat körül, hogy ki akar egyezni a konzervativizmussal, de Babicsnak és Morrisnak a nyugatja végül is nem ment ebbe az irányba, nem volt erről szó. Szóval maga az akadémiai világ, tehát a hivatalos magyar irodalom annyira ostobán és annyira mereven viselkedett különben is, hogy lehetetlenné tett mindenfajta közeledést a hivatalos irodalom és az ellenzéki nyugatos irodalom között. A lényeg az, hogy ezek az írók vállalták a tradíciókat, nem szégyelték, hogy szabályoknak vetik alá magukat, de a korszerűség igényét és öntudatát nem dobták el az avantgárd egyéb jelszavaival együtt. Másképp akartak modernek lenni, mint az avantgárd. A korszerűségnek azt a jelentését, felfogását utasítottak el csupán, amelyik a 10-es, 20-as évek irodalmi forradalmaiban dominált, és amelynek a lényege az, hogy el kell rugaszkodni mindentől, ami már fennáll. Kassák Lajos, aki ugye maga is, amint mondtam, eltávolodott az avantgárdtól, ő maga sem maradt avantgárd művész, azért 1936-ban írt egy cikket azzal a címmel, hogy és a legfiatalabb korosztály. Tehát pont-pont-pont kisbetűvel és a legfiatalabb korosztály, és ebben a cikkében Kassák ugye, mint a Bourbonok, ő se tanult semmit a vereségéből, azt veti a fiataloknak a szemére, az új fiataloknak a szemére, hogy nem lázadnak, mint annak idején ők lázadtak, nem akarnak modernek lenni, hanem eleve megalkudnak, kompromisszumot kötnek, nem lázadnak a hagyomány ellen. De nem Kassák volt az egyetlen, aki ezt a fiataloknak a szemére vetette, hanem a nyugat második nemzedékéhez tartozó Szerb Antal is az egyik eszéjében, Könyvek és az ifjúság elégiája című eszé, nagyon szép eszé és nagyon tartalmas, feltétlenül érdemes elolvasni, hogyha valaki a 30-as évek irodalmában tájékozódni akar, és a Szerb Antalt meg akarja ismerni. Tehát Könyvek és az ifjúság elégiája címe. Ebben azt veti a fiatalok szemére, hogy túlságosan nincs bennük semmi avantgárd lázadás, semmiféle modernség, megalkudnak ugye a hagyományokkal, konzervatívakká váltak. A hatalmas nagy felzúdulás követi Szerb Antalnak a cikkét, a nyugat úgynevezett harmadik nemzedéke, tehát Hajnal Anna, Rónai György és társaik, Devecseri Gábor és a többiek, akik ugye természetesen a hagyományos költőiségnek a szolgálatába állnak, tehát abba, úgy értve, hogy a tradícióknak a szolgálatába állnak, ezek fellázadnak, szerbantalnak eme kijelentése miatt, és kikérik maguknak, és azt állítják magukra, hogy ők semmivel sem kevésbé modernek, mint maga Szerbantal. Na most nekik volt igazuk, ugyanis az, hogy az a modernség, amit ez az új tendencia, a 20-as, 30-as évek fordulóján fellépő új tendencia hirdetett, ez a modernség tulajdonképpen a tartalmi korszerűségnek az elvét valósította meg, ugyanis az avantgárd csak bizonyos koreszmék iránt volt nyitott. Az avantgárd minden szélsőséges modernsége ellenére bizonyos koreszméket egyszerűen nem ismert, nem ismert el, és nem építette be a maga ideológiájába se, és a maga költői írói gyakorlatába se. A tudomány, a filozófia, az esztétika sok olyan új fejleménye, amelyeknek az izmusok a kortársai voltak, nincs jelen a magyar avantgárdban. A fenomenológia tapasztalata teljes egészében hiányzik, a tomizmus, a korabeli neotomista gondolkodásmód, a Kierkegaard recepció nincs meg Kassákéknál, a poézi pür, és sőt a pszichoanalízis sem. A 20-as évek elején, amikor a bécsi időszakban, amikor Kassákék egy rövid ideig még expresszionisták maradtak, tapasztalható a mában némi érdeklődés a pszichoanalízis iránt, de amikor dadaisták lesznek, aztán konstruktivisták lesznek, akkor elvetik ezt az érdeklődést, a pszichoanalízis iránti érdeklődést, és a pszichoanalízis nincs jelen a magyar avantgárdban. Tehát a modernségnek rengeteg olyan tartalmi eleme van, amelyiket hiába is keresnénk Kassáknak, a Kassákéknak a környékén, és hát ezek a új koreszmék, ezek jobbára, hát a pszichoanalízis nem, mert az már a század előttől fogva jelen van a magyar irodalomban a nyugat körül, de általában a többi ilyen koreszmék inkább csak a 30-as évekbe kerül bele az irodalmi körforgásba. A legfrissebb divatokra is érzékenyek voltak ennek az új klasszicizmusnak a hívei, hagyományőrző modernség hívei, mint például a szellemtudomány vagy az egzisztencializmus. Tehát igenis, joggal mondták, vagy gondolták magukról ezek a 30-as éveknek a másféle modernjei, hogy ők igenis modernek, ők igenis azokat a legújabb eszméket veszik figyelembe, és építik be a műveikbe, amelyek időközben jelentkeztek. Új politikai irányoknak a képviselete is részét képezte a 30-as, 40-es évek tartalmi korszerűségének. Ugye bolsevizmus az korábban nem létezett, a 30-as évektől létezik az irodalomban is, és nemzeti szocializmus sem létezett, hála Istennek korábban. Ez megint a 30-as évek szélső jobboldali gondolkodásának az új fejleménye, tehát új tendenciák, politikai tendenciáknak a hatása is kimutatható ennek a kornak az irodalmán. A korfeladatok is újszerűen jelentkeznek ebben az irodalomban, például a nemzeti sorskérdések. Az a terminus, hogy nemzeti sorskérdések, ez a 30-as években, 20-as évek végén, 30-as években alakult ki a magyar közgondolkodásban. Addig ilyen kérdéseket nem ismertek. Magukat a kérdéseket ismerték, csak nem nevezték őket nemzeti sorskérdéseknek. Nem ezekben a kategóriákban tagolódott azokról a kérdésekről való gondolkodás, amelyek mindenkit kellett, hogy érdekeljenek. De ilyen volt a közép-európaiságnak az eszméje, amelyik teljesen újszerű gondolat volt, nem létezett korábban, és a népfront gondolat a 30-as évek közepén, tehát a különböző egymással ellentétes érdekű osztályok szövetségének, a lehetséges szövetségének a kialakítása ugye a nácizmussal és a olasz fasizmussal szemben. Tehát ennek a korszaknak a képviselői jogos önbizalommal és öntudattal vélhették magukat modernnek, vallhatták magukat modernnek, és ami a leglényegesebb ebben az egész dologban, hogy ezt a fajta tartalmi modernséget minden további nélkül összetudták egyeztetni a hagyományokhoz való hangsúlyozottan jó viszonnyal. Ezért lehet ennek a korszaknak az irodalmát hagyományőrző modernségnek nevezni. Mindazonáltal kétségtelen, hogy a formai korszerűségnek a 30-as, 40-es évtized irodalmában azért megvoltak a maga határai. Tehát ez formai szempontból kétségkívül, hogy nem voltak olyan mértékben modernek, mint mondjuk az avantgárd különböző irányzatai. Az írók visszariadtak a programszerű experimentalizmusnak a gyakorlatától. Hogyha az avantgárdot experimentalizmusként határozzuk meg, tehát a nyelvvel, az irodalom anyagával való kísérletezés, szabad kísérletezés ezt látunk az avantgárdban. Ez a fajta experimentalizmus általában nem jellemezte a magyar irodalmat a 30-as, 40-es években. egy-két költő kivételével. Azért akadt olyan költő, aki nem volt avantgárd, semmi köze nem volt az avantgárdhoz, és mégis experimentalista volt. Ilyen volt Vörös Sándor. Ez egy külön, nagyon érdekes probléma, vörös probléma, amiben most itt sajnos nem mehetünk bele, hogy ez mit jelentett ez a vörösféle experimentalizmus, kísérletezés, szabad kísérletezés a nyelvvel. Tehát visszariadtak az experimentalizmustól a határt, például a próza területén, ameddig a magyar modernek, a 30-as évek magyar modernjei elmertek menni, azt valahol Proustnak és Joyce-nak és Virginia Woolf-nak pályájának, vagy hogy is mondjam, életművének a kellős közepén lehet meghúzni. Tehát körülbelül a felét, Proustnak a felét, Joyce-nak a felét és Virginia Woolf-nak a felét ismerték el, a másik fele az már problematikus volt ezeknek az íróknak a számára. Ambivalens viszony fűzte hozzájuk a kornak a magyar íróit és a magyar kritikáját. A háború, a második világháború előtt és alatt egyfelől Proust és Joyce kultuszának vagyunk a tanúi. Másfelől azonban az Eltűnt idő nyomában című művel szemben némi tartózkodás is tapasztalható volt. Vagy a Finnegan's Wake, ugye, tehát még az Ulysses még csak-csak elviselték valahogy, de a Finnegan's Wake pedig például Márai Sándorban, a korszaknak mégiscsak az egyik vezető és nem éppen konzervatív hírű regényírója volt. A Finnegan's Wake kifejezetten megütközést keltett Márai Sándorban. Rónai György, Joyce és Morgenstern kapcsán, aki az abszurdnak a költője volt a német irodalomban, fejtette ki azt a nézetét, hogy az irodalmiság határa az érthetőségnek a határaival esik egybe, ami az érthetőség határain túlmegy, az lehet szellemes játék, lehet bravúros nyelvi telitalálat, de hamarosan üres zsonglőrködésbe, szemfényvesztésbe és végül unalomba torkolik. Tehát mégis ennek a modernségnek mégiscsak azért voltak nagy, hogy is mondjam, szűkebb határai voltak, mint az avantgárd modernségnek annak idején. Mindenesetre a vizsgált két évtizedtől egyaránt idegen volt a konzervativizmus is és az experimentalizmus is. Tehát a két véglet között álltak valahol középen. Neoklasszikusnak minősíteni mégis erőszakolt lenne, ha a mértani középpontjában ennek az új törekvésnek nem éppen olyan szándékok állnának, amelyek szorosabb értelemben is kielégítik a klasszikus ízlés normáit, vagy legalábbis afelé tendálnak. Ebben a tekintetben rendkívül bőséges anyag áll a rendelkezésre, amelyik ennek a klasszicizmusnak a jelenlétét mutatja ki a 30-as évek magyar irodalmában. Csak a legszembetűnőbb mozzanatokat említem ezek közül. Számos olyan írás van egyébként, amelyik magát a klasszicizmus hívének, követőjének tekinti. De hát sokkal nagyobb figyelmet érdemel a részünkről Kerényi Károlynak a működése, amelyik a 30-as években kerül a magyar irodalom középpontjába. Kerényi Károly jókor tudós volt, vallástörténész volt, ha úgy tetszik, klasszika filológusnak is lehet mondani. Tehát egy szaktudománynak a művelője volt, de a Kerényinek a jelentőségét az adja, hogy kilépett ennek a szaktudománynak a keretei közül, és széleskörű hatást fejtett ki, gyakorolt a kornak a magyar irodalmára, nem akármilyen írókra, Németh Lászlóra többek között, de másokra is. Ugye ez egy nemzetközi hírű tudós volt, arról igyekezett meggyőzni a hallgatóit és az olvasóit, hogy a görög-római antikvitás élő példa a mai író, sőt általában a mai ember számára. Tehát újra életre galvanizálta, eleven tudománnyá kívánta tenni a klasszika filológiát, olyan tudománnyá, amelyik a ma emberét, a mai problémák megválaszolása során kell, hogy érdekelje. Azt a jelszót adta ki, hogy váljunk görögökké. Váljunk görögökké, és ezt a jelszót furcsa módon megszívlelte akkor írástudó értelmiségének a jó része, és így egy időre a klasszika filológia egy pár évre csupán természetesen valóban szaktudományból közügyé vált. Megalakult a stemmakör, vagy stemmakör, az koszorút jelent, ugye görögül, úgy tudom legalábbis, amely az ókortudománynak a jelenhez való közvetítését vállalta. A Sziget címmel megjelent egy folyóirat, vagy lehet, hogy inkább csak antológia, egy periódika, kiadványsorozat, amely nevét és szellemiségét a Horácius híres 16. epodoszából kölcsönözte, ugye, amely Epodoszban Horácius kifejti, hogy a jobbaknak el kell fordulni a kor barbár valóságától, hátat kell fordítani, el kell utazni ebből a világból, egy szigetre kell bezárkózni a jobbaknak, az elitnek a világába, és az értékeket ebben a világban érvényesíteni és menteni. A 30-as évek közepétől a háború utolsó esztendeig irodalmi lapok jelentek meg ilyen beszédes címeken, hogy Apolló, Argonauták, Ezüstkor, ugye csupa olyan folyóirat cím, amelyik, ugye, hogyha megnézzük a századelőnek a folyóiratait és antológiáit, akkor Nyugat, Holnap, Ma, Tett, ilyen címeket kapunk. Itt viszont a 30-as évek közepén pedig ezeket az egészen másféle címeket, hogy Apolló, Argonauták, Ezüstkor és társai. Az antikvitás példaadó írói attitűdöt, tematikát és formaadást, mélyen befolyásoló jelenlétét külön tanulmányban kellene elemezni. Itt mondjuk egy dologra szeretném külön felhívni a figyelmet, a 30-as éveknek a Horácius kultuszára. Most képzeljék el, hogy ugye akkor, amikor a 20-as, tehát a század első két évtizedében fütyültek mindenre, ami régi. Most a 30-as években egyszer csak arra a következtetésre jutottak, hogy a legaktuálisabb szerző, akivel foglalkozik el, az Horácius. Na most az, hogy a költők, hát ugye Babicsnak a klasszicista versekhez való viszonya az egy kicsit bonyolultabb dolog, mert Babics az első korszakában is írt olyan verseket, amelyeknek a témája és a feldolgozási módja is a klasszicizmus, tehát hogy is mondjam, az antikvitáshoz vezethető vissza. Hát emlékeznek a Danaidákra például, ugye, amelyik a Danaidák mitosznak a feldolgozása, vagy a Hegészó sírja című versére, vagy a Új Leoninusok, amelyik egy, ugye ez a rímes disztikon, az Új Leoninus, a Leoninus, és Babics Új Leoninusokat írt. Kékek az alkonyi dombok elülnek a szürke galambok, ugye ez a nevezetes verse. Ezen kívül Protesilaosról írt verset, a Laodamelia című műve tulajdonképpen egyfajta a drámát megelőző antik görög hagyományhoz próbál visszatérni. Tehát a fiatal Babicsnál is jelen van már az antikvitásnak a kultusza, azonban a későbbiek során, a 30-as években Babicsnak ez a fajta törekvése megújul, és például a Mindkülönös Hírmondó című versében jut érvényre, lefordítja az Oidipus királyt Szofoklésztől, és aztán amikor már megbetegszik Babics, akkor az Oidipus Kolónoszban című drámának a fordítását is közzéteszi. Tehát Babics viszonylag folyamatosan foglalkozik az antikvitással. Az a fajta törekvés, amelyik a 30-as években erőre kap, az részben Babicshoz is kapcsolódik, de részben független is Babicstól. Tehát ez a Kerényi Károly körüli antikvitás kultusz, ez csak részben kapcsolható Babicshoz. Minden esetre a Horácius a Noster címmel jelenik meg egy nagyon érdekes versgyűjtemény. Horácius Noster, ami azt jelenti, hogy a mi Horáciusunk. Na most ennek az előszavát, most nem tudom, az előszavát, utószavát, az egyiket a kettő közül Terencsényi Valda Felimre, a másikat Kerényi Károly írja. Most az előszót vagy az utószót mondom, erre nem emlékszem, hogy mi a szereposztás köztük. És ami közte van, ez a Horácius Noster, ez tulajdonképpen a magyar költészet évszázadaiból rekonstruálja a Horácius fordításokat, és azt sugallja, azt bizonyítja, hogy egészen Petőfi Sándor fellépéséig a magyar költészetnek a legfontosabb hagyománya a horáciuszi hagyomány volt. Petőfi fordított ezen, és az irodalomnak a középponti kérdésévé a lázadást, a forradalmat, az ellenállást, a szembenállást tette, egyfajta hihetetlenül aktív és agresszív, arrogáns magatartást hozott divatba Petőfi, de egészen addig, amíg Petőfi ezzel föl nem lép, egészen addig egy ilyen békés, a világ zajától félrevonuló, a méhesben verseket olvasgató és pipázgató nemesi magatartásnak volt, ugye ez a horáciuszi hagyománya megszentelője, és a legnagyobb magyar Horácius utód, legnagyobb magyar Horácius költőnek, Berzsenyinek a 30-as évek közepén írdatlan nagy kultusza támadt, mindenki Berzsenyiről cikkezett, Berzsenyiről írt. Ugye miért? Miért volt érdekes Berzsenyinek a példája? Azért, mert Berzsenyi a 19. században az akkori nyelv, az akkori magyar nyelv a 19. század első felének a magyar nyelvére tette át az antik versorokat, és az antik stilisztikát. Na most ez nem magától értetődő dolog. A 20. század 30-as éveinek a költői arra törekedtek, hogy amit Berzsenyi a maga idejében megtett, tehát modernizálni, aktualizálni az antik művészetet, azt ők megpróbálják megcsinálni a 20. században. És akkor elkezdtek kísérletezni azzal, hogy milyennek kell lenni a hexameternek, milyennek kell lenni a disztikonnak. Elkezdték fordítani az antik szerzőket, nem csak Horáciuszt, vagy Catullus, hanem a többieket is, Tibulluszt, Vergiliusnak az eklógáit fordították le sorra. Mindenki kapott egy feladatot, Radnóti azt hiszem a 9-et fordította, talán, de most nem emlékszem pontosan. Tehát itt egy egész költői csapat elkezdett dolgozni az antik hagyománynak a felelevenítésén, aktualizálásán. Igen, na most elkezdték az időmértékes formákat alkalmazni a költők. Maga József Attila is a halála előtti utolsó évben, még őt is megérintette ez a hatás. Ugye emlékeznek a nevezetes 1937 tavaszán írt hexaméterekre. Roskadakásás, hócseperészget a Bárdogereszmár. Most az, hogy a költő leírja a Bárdogeresz szót, ugye, Roskadakásás, hócseperészget a Bárdogereszmár, ugye, hogy a Bárdogeresz szót beleilleszti a versbe, azzal kísérletezik, hogy a mai nyelvnek a szavait, a hétköznapi közösséges szavait, és az antik versformát egyeztesse egymással. Ugyanezt csinálja Vörös Sándor, ugye, aki egyik Pécsről írott versében fölfedez egy utcatáblát, és bele is írja a versbe, ez a nevezetes Tóth Gyula bárdogos és vízvezeték szerelő. Ugye? Tehát ez a fajta antikvitás kultusz jellemzi a 30-as éveknek a közepét. Na most, hogyha tovább keressük azokat a helyeket, amelyeken a korszak klasszicizáló hajlama különösen szembeötlően felszínre tört, akkor a 30-as éveknek az új humanizmusára bukkanunk. Tehát nem csak antikizálás folyt, vagy klasszicizálás folyt, hanem kialakult az új humanizmusnak a ideológémája is. Humanizmus kultusz. A humanizmus kultusznak ez egy ilyen újkori, 30-as évekbeli fellobbanása. Bizarr módon igen különböző, egymással nehezen összeegyeztethető ösztönzések közös eredménye volt, és ennek megfelelően eltérő arculatokat mutatott. Más-mást értettek, más-más irodalmi körök humanizmuson, vagy új humanizmuson. Erősen hatott ezekre a költőkre, írókra a Nietzsének a görögség képe, és a George kör, a német századfordulói George körnek az ebből kiinduló új humanizmusa. Tehát ez a Nietzsei értelemben vett új humanizmus. Ennek az ágnak olyan szélsőséges vadhajtása is volt, mint az Apolló című folyóirat egyik közleménye, amelyik ezzel a címmel jelent meg, a harmadik birodalom humanizmusa. Tehát a hitleri birodalom humanizmusáról is értekeztek, ami érthető, hogy mit értettek rajta. A humanizmuson ugye sok mindent lehet érteni, például a testnek a kultuszát, az egészséges testnek a kultuszát, a sportkultuszt és az ifjúság kultuszát. Tehát ugye, ami a harmadik birodalom ideológiának a részét képezte, ezen az alapon még a nácikat is az új humanizmusnak a kereteibe vonták egyesek. Most a humanizmus értelmezés másik nagy irányát a keresztény új humanizmus képviselte. Megindul egyfajta neokatolikus hullám az új humanizmusnak a jegyében, Rónai Györgyék és a Vigília szerkesztőségének a középpontban. Sík Sándor ugye ennek az egyik előmozdítója, Rónai György a másik. A harmadik fajta humanizmus az a marxista körökből indult ki, tehát volt marxista új humanizmus is, és ez nem nevetséges dolog, nagyon komoly dolog a marxizmus, ugyanis hagyományosan az osztályharcnak az ideológiája, tehát militarista ideológia, polgárháborús gondolatvilágot takar, tehát azt mondja, hogy a társadalomban vannak olyan osztályok, amelyeknek az érdeke kiegyenlíthetetlen egymásra, és csak úgy fog megoldódni a probléma, hogyha az egyik osztály legyőzi a másikat. Gyakorlatilag ez militarista ideológia. A marxizmus hagyományos másik alapteóriája az ökonomizmus, tehát amelyik azt mondja, hogy a társadalom fejlődése az a gazdaság fejlődésén alapul. A gazdaság fejlődése olyan új helyzetet teremt a társadalomban, amelyben a régi társadalmi formák az új gazdasági erőknek a következtében nem tarthatók fönt, tehát forradalomnak kell bekövetkeznie. Ez az ökonomizmusnak a tendenciája. A 30-as években a marxizmuson belül kialakul a fiatal Marxra, tehát a 1848 előtti Marx filozófiai műveire alapozó humanista marxizmus, tehát újfajta marxi, ilyen újhumanista marxi felfogás. Tehát felértékelődik a utópista szocializmus, Saint-Simon Fourier és Owen tevékenysége, és a kizsákmányolás elleni harcról a humanizmus az egymás szeretete és az egymás kölcsönös megértése felé alakul, fejlődik. Maga a marxizmus is. Most a humanizmus jelszava Hitler hatalomra jutása után egyre erősebben antifasiszta tartalommal töltődött föl. Az 1936-ban alakult új, Szép szó című folyóirat volt ennek az újfajta antifasiszta újhumanizmusnak a fő hirdetője. Ez a folyóirat, Ignótusz Pál és József Attila által szerkesztett folyóirat vállalta magára, hogy a humanizmus fogalmából kioperálja az oda nem illő jelentéstartalmakat. a humanista hagyományokat megtisztítja mindattól, amivel a sanda politikai szándékok vagy zavaros ideológiai törekvések beszennyezték őket. A szép szó a jobboldali eszmeáramlatok elleni küzdelmében a legfőbb szövetségesének, a hitleri Németországból emigrációba kényszerült Thomas Mann tekintette, őt tekintették ennek az új humanizmusnak az egyik fő alakjának, vezér alakjának, és ez az a bizonyos humanizmus, amit maga Thomas Mann is meghirdetett, a harcos védekező humanizmus, vagy Ignotus Pálnak a szavával bicskás humanizmus. Tehát ők a szép szó bicskás humanizmust hirdetett, tehát hogy mi humanisták vagyunk, de ha bántanak bennünket, akkor nem hagyjuk magunkat címmel. Most a humanisták közül a lap egyik fő ideológusa, nemrég elhunyt Fejtő Ferenc, többek között Giordano Brunóról értekezett a szép szóban, és Rotterdami Erasmusról. Tehát mutatja, hogy a 17.-16. századi középkor végi új humanizmushoz is kapcsolódnak ezek a, tehát a reneszánsznak a hagyományához is kapcsolódnak ezek a tudósok, és a reneszánsz összekapcsolják a felvilágosodással. Vissza az értelemhez címmel írja a vezércikkét a labba, a szép szó című labba Ignotus Pál, tehát a racionalizmusnak, az értelemnek a kultusza kapcsolódik ehhez a humanista gondolathoz. Nos, tehát József Attila az, akinek a legnagyobb, legtágabb értelemben sikerült megvalósítani a kései költészetében ezt a fajta humanista törekvést. Na, a korszak egységének valamelyes öntudatát a háborús viszonyok kényszerítették ki. Beszéltem arról, hogy a 30-as években ezek a fajta törekvések úgy alakultak ki, hogy egymás ellen fordultak. Mindenki tradicionalista volt, de mindenki más hagyományt tartott követendőnek. Ugye voltak, akik a népi hagyományt, Erdély József, Illyés Gyula, voltak, akik egészen másfajta hagyományokat, európai hagyományokat, tehát nagyon különböző hagyományokhoz kapcsolódott, voltak, akik katolikus hagyományokat tartották felelevenítendőnek, tehát egymás ellen voltak tradicionalisták. A háború olyan új helyzetet teremtett, amelyben az egymással rivalizáló, egymással olykor szembeforduló tradicionalista elemek hirtelen rájöttek arra, hogy egységbe kell tömörülniük. Ugyanis a baloldali értelmiség védekezésbe szorult megint a világháború idején, a második világháború idején. Megnőtt az egymásra utaltság érzése ezekben a költőkben, írókban. A Nyugat szerkesztőjének, Babits Mihálynak a halálával megszűnt a Nyugat, és az örökében lépő Magyar Csillag című folyóirat a háború éveiben antifasiszta irányultságú, legkülönbözőbb szellemi beállítottságú, eltérő politikai múltú írók közös szellemi fóruma kívánt lenni. Tehát Illyés szerkesztette, Illyésnek a Magyar Csillaga megteremtette azt a bizonyos egységet, amelyiknek a megteremtésére a 30-as években nem kerülhetett sor. És ahogy a benne szereplők nevezték a műhelyiket, a Magyar Csillag szekértábor lett, tehát egy ilyen védekező, defenzív egysége lett az összes olyan magyar írónak, akik nem voltak hajlandók a szélső jobboldal szolgálatába állni. Szekértáborként viselkedett, és a tágabb értelmű vett neoklasszicizmus irodalom eszménye, mint ennek a széles irodalmi mezőnynek a közös platformja fogalmazódott meg, és leginkább a 40-es évek első felében a Magyar Csillag körében, szerzőgárdája körében tudatosodott ez a fajta új platform. Most a háború befejezését követően két-három éves irodalmi felvirágzás történt, 45 és 48 között. Nagyon szép korszaka volt ez a magyar irodalomnak, nagyon rövideig tartó, nagyon szép korszaka volt a magyar irodalomnak. Ez újra az utaknak a szétágazását hozta magával. A hirtelen kitört szabadságban a lehetőségek valóságos vagy vélt illuzórikus kinyílása révén még a magyar avantgárd is újraélett. Nem elég, hogy az összes korábbi tendencia mind saját lábra kívánt állni, a népiek megalakították a választ, a nyugatnak a hívei megalapították az Újhold című folyóiratot, de még Kassák is a kortárs és az alkotás című folyóiratoknak a szerkesztésével igyekezett életre galvanizálni az avantgárdot. Nem annyira sikerült az irodalomban, a festészetben sokkal inkább, az európai iskola ugye ekkor virágzott föl ezekben az években. A neoklasszicizmus azonban ekkor még nem adta ki az erejét, még nagyon virulens tendencia volt, és az avantgárd mögött pedig nem volt már olyan erős nemzetközi háttér, amelyik fönntarthatta volna hosszú ideig az avantgárdot, mint ahogy ez a 10-20-as években történt, hogy a dolgok hová fejlődtek volna, hogyha a politika szabad folyást engedett volna az eseményeknek, azt már soha nem tudhatjuk meg. 1948-ban a fordulat évével azok a feltételek, amelyek ezt a fajta 45 és 48 közötti rövid ideig tartó felvirágzás lehetővé tették, azok a feltételek egyik pillanatra a másikra megszűntek. Tehát lényegében a révai féle kultúrpolitika mindent, ami pozitív volt a korábbi időszakban, ellenséges, burzsoá ideológiájú művészetnek, hanyatló művészetnek minősített. Lukács György is besegített ennek a megfogalmazásában, sajnos. És hát ugye ennek az lett a következménye, hogy Babicsot betiltották, Kosztolányi teljes egészében kikerült az irodalmi értékrendből, nem csak a értékrend aljára került, hanem nem is szerepelt ebben az értékrendben. Tehát egy olyan új világ következett, amelyikkel hála Istennek már nekem nem kell foglalkozni, mert itt befejeződik a mi korszakunk. Na most ez ennyit tehát a mai alkalommal. Azt szeretném mondani, hogy a következő órán ugye megtehetném azt, hogy egy valakit kiemelek ennek a korszaknak az alkotói közül, és arról beszélek, de lehet, hogy célszerűbb az, hogyha ennek a kornak az egyik uralkodó tendenciáját emelném ki, és arról részletesebben beszélnék, ez a népi mozgalom és a népi irodalom, mert erről magáról ilyen egységes képet máshonnan jelen pillanatban attól tartok, nem nagyon alkothatnak, úgyhogy a jövő órán azt hiszem a népi irodalmat fogom elmondani. Köszönöm szépen!
Elhangzott az 1930-40-es évek magyar irodalma. Tverdota György előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.